Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
És a helyünkön ülve maradva hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan az ige hirdetés alapigéjeként akar megszólítani bennünket ezen a mai vasárnapon, virág vasárnapon, avagy böjt 6. vasárnapján. Megvan írva Pál apostolnak a Filippi városában lévő gyülekezethez írott levelében, a 2. fejezet 1. 4 verse így szól hozzánk ma. Ezt írja Pál a gyülekezetnek. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Mi alapján ítélünk meg egy embert? Mi alapján mondjuk azt valakiről, hogy ő milyen? Hogy milyen tulajdonképpen az ember a személyisége, vagy úgy általában az ember milyen, mi alapján szoktuk megítélni? Kérdésem költői. Lehet nyugodtan rá válaszolni. Mi alapján? Viselkedése. És köszönöm, már le is lett lőve a poén, és ennek nagyon örülök itt rögtön az elején, ugyanis pontosan erről van szó, a viselkedése. Az, hogy mit csinál. Miért? Hát mert nem látunk bele a másik emberbe, nem tudjuk, hogy mi van benne. Ezért miből tudunk kiindulni? Abból, ami látszik, ami pedig nem más, mint a viselkedése. Persze sok más tényező is lehet, de most ma tulajdonképpen ez a témánk. És azt, hogy hogyan viselkedik az ember, azt nagyon sok minden szabályozza. Gondoljunk csak bele abba, hogy mi minden számít, mi minden határozza meg azt, vagy keretezi azt, hogy mi hogyan viselkedünk a hétköznapokban. Például az, hogy milyen a hangulatunk, vagy az, hogy mi az a környezet, amiben vagyunk, vagy az, hogy hogyan neveltek bennünket, vagy az, hogy milyen földrajzi helyen vagyunk éppen ott és akkor, vagy milyen az a kulturális társadalmi környezet, amiben benne vagyunk, mi a szokás, mi az, amit megtanultunk, mik azok az írott és íratlan szabályok a közösségeinkben, hogy mit szabad, mit nem szabad, mit illik, mit nem illik. Egy csomó minden van az, ami keretezi azt, hogy mi tulajdonképpen hogyan viselkedünk. És hát persze a viselkedés az nem csak direktben működik, hanem úgymond áttételesen is. Mit értek ez alatt? Hát például én a nagyobbik lányomnak is mindig szoktam azt mondani, hogy aztán rendesen viselkedjél. Jól viselkedtél? Miért mondom ezt neki? Hát egyrészt, mert tudom azt, hogy őt is a viselkedése alapján fogják megítélni az iskolában, az osztályban, vagy a közösségekben, vagy máshol. Meg persze azért is tudat alatt nyilvánvalóan az is benne van, hogy hát a gyerek alapján ítélik meg a szülőt is. Az, hogy én milyen vagyok, azt azokban a közegekben, ahol a lányom ott van, ott azt az alapján döntik el, hogy ő milyen. És ez szerintem mindenütt így van. Persze ez nem ilyen direkt átkötés, nyilvánvalóan nem feltétlenül jó ez mindig, hogy ez így van, de ettől függetlenül így működünk, így gondolkodunk. Tehát láthatjuk azt, hogy a viselkedés, mint olyan, az embernek a tettei az, hogy bizonyos szituációkban milyen tetteket hajt végre, vagy éppen mit mond, az nagyon fontos a hétköznapokban. De nem csak a hétköznapokban fontos, hanem a hit dolgában is nagyon fontos, csak éppen nem úgy, ahogyan általában gondolni szoktuk. Ugyanis a kereszténységet nagyon sokszor megpróbálják egyfajta ilyen morális ketrecbe zárni. Mit értek ez alatt, hogy morális ketrec? Azt értem rajta, hogy sokan azt gondolják a kereszténységről, hogy ez nem más, mint egy viselkedési szabályoknak mit szabad és mit nem szabadnak a listája, vagy ha úgy tetszik, egy checklist, hogy mi az, amit kipipálunk, és ez bizony visszahat magára a hívő emberre is, és sokszor hívő emberként is azt gondoljuk, hogy ha mi úgy viselkedünk, vagy azt csináljuk, amit mi elképzelünk arról, hogy milyennek kell egy keresztény embernek lennie, és mit kell csinálnia, akkor attól leszünk keresztények. Csak hogy ez nem így van. Ugyanis, hogyha ezt így gondoljuk, akkor valóban nem más csinálunk, mint egy viselkedési, vagy ha úgy tetszik, morális ketrecbe zárjuk be a hitet, ami ennél sokkal, de sokkal több. De miért van ez a kísértése a hívő embernek is, hogy a viselkedésből kiindulva gondolja saját magát keresztény embernek? Hát ez azért van, mert hogy a társadalomban, hogyha belegondolunk, mindazok a tulajdonságok például, vagy cselekedetek, vagy az a viselkedésmód, amiről Pál apostol a mai igényben beszél, ahol például ilyeneket sorol föl, hogy irgalom és könyörület, szeretet és egyetértés, mindenki a másik hasznát nézze, ne csak a saját magának a hasznát, ezek jó dolgok. Ezek akkor is jó dolgok, hogyha hívő emberek vagyunk, meg akkor is jó dolgok, hogyha nem vagyunk hívő emberek. És bizony az egész társadalom számára hasznos lehet az, hogyha minél több olyan ember van, aki szeret, aki irgalmas, aki nézi a másik hasznát is, nem csak a saját magáét, és ez eddig mind rendben is van. Eddig rendben is vagyunk. Csak hogy ez visszahat ránk is, és mi is elkezdjük azt gondolni, hogy csupán ez a lényeg, hogy mit csinálok. Csupán ez a lényeg, hogy mi az, amit teszek, vagy mi az, amit nem teszek, és én ettől válok valami belső furi folyamat során, én ettől fogok válni keresztény emberré, pedig ez nem így van. Mert hogy ezek valóban jó dolgok, mind a hívő, mind a nem hívő emberek számára is, de nem ettől leszek hívő ember. De akkor mégis hogyan viszonyul egymáshoz a hit és a tettek? Hogyan viszonyulnak egymáshoz a viselkedés és az a belső folyamat, ami hát reménység szerint a hívő emberben lezajlik, és hozzá kapcsolódik ezáltal az Istenhez? Hogyan viszonyul-e kettő egymáshoz? Hozok egy nagyon jó jézusi példát, amit ő mondott, egy kertészeti példát, így már, most majd lassan, hogy beköszönt a tavasz végre, így talán aktuális is. Azt mondja Jézus, így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Jézus azt a nagyon bagatell példát hozza, hogy ha rendben van a fa, akkor jó gyümölcsöt fog teremni. Ha nincs rendben a fa, akkor nem fog jó gyümölcsöt teremni. És hát ugye, miről van itt szó? Jézus nyilván nem kertészeti tippeket akart adni számunkra, hanem pontosan erről beszél, a hívő emberről és annak a jó tetteiről. Hogyha mi hívő emberek vagyunk, és az a belső folyamat, amelyben a Krisztus megszólít bennünket, ez a belső folyamat megtörténik, akkor jó fa vagyunk, és akkor jó gyümölcset is termünk, ami meglátszik, amiről be tudnak bennünket azonosítani, és amelyek a jó tetteink, hova tovább a viselkedésünk. Tehát, ha mi azt állítjuk, hogy a tettek, a jó tettek és a viselkedés teszi a hívő embert, akkor azt mondjuk, hogy a gyümölcs termi a fát, ami nyilvánvalóan nincs így, hanem pontosan fordítva van. De mégis miért gondoljuk ezt? Azért gondoljuk ezt, amiért gyümölcsöt sem termel mindenki, hanem elmegyük a piacra és megvesszük. Attól, hogy megveszem az almát, nálam van az alma és fogyasztom az almát, még nem leszek almafa. Attól leszek almafa, hogyha én termem azt a bizonyos gyümölcsöt. És Pál apostol is erre hívja fel a figyelmet, és azt mondja, hogy szükségeltetik odabent valami ahhoz, hogy az a tett, amit én teszek, legyen az bármilyen jó, az az Istenhez kapcsoljon bennünket, és a másik embernek is a hasznára legyen. És ez pedig nem más, ez a belső folyamat, mint amit a Krisztus és a Szentlélek ébreszt bennünk, így mondja Pál apostol a mai igényben, ha tehát van vigasztalás a Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, itt nagybetűvel van írva a lélek, tehát a Szentlélekre vonatkozik, a Szentlélek is Krisztus az, aki ezt tudja eredményezni bennünk. És még egy példát hozok erre, ami nagyon aktuális ma, ugyanis ma virágvasárnap van, és mi virágvasárnapnak az üzenete az, amit az oltár előtt felolvastam, hogy Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe Szamárháton. Talán ezt a képet még azok is ismerik, akik nincsenek kapcsolatban az egyházzal, azt, hogy Jézus valami Szamárhátára felült valamikor, és bevonult Jeruzsálembe. És őt a tömeg éjjelezve fogadta. Hallották azt a csomó jó dolgot, amit Jézus mondott, és te gyógyítja a betegeket, az Isten szeretetéről beszél, tök jó dolgokat mond, mint például ez az előbbi jó fa, jó gyümölcs dolog, tök jó dolgokat mond, hát milyen jó, hogy itt van közöttünk. Mondták a Jeruzsálembe érkező Jézusnak egymás közt a Jeruzsálembe érkező Jézus láttára az emberek, és a tömeg éhenzik, és üdvözli Jézust. A viselkedésük kifogástalan. Pont azt csinálták, amit kellett tenni. Teljesen szuper. Mi a probléma? Az, hogy 5 nap múlva, nagypénteken, ugyanez a tömeg üvöltözte Pilátus előtt, Jézusra mutatva, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Ez már kevésbé jó viselkedés. De amit látunk, az az, hogy nem ez teszi a hívő embert, hiszen nyilvánvalóan ők nem hívő emberek voltak a szó krisztusi értelmében, bizonyosan nem. Hiszen akkor nem követelték volna Krisztusnak a halálát, értelemszerűen. Nem a tettek teszik az embert a hit dolgában, hanem az a belső folyamat, amit a Krisztus tud bennünk ébreszteni, ugyanis semmi más nem teszi a keresztény embert keresztényi, csak is Krisztus. Senki más nem tudja ezt megtenni. És végül, de nem utolsó sorban egy félreértést szeretnék tisztázni, már ha van, nem biztos, hogy van, de ha van, akkor azt szeretném tisztázni. Úgy tűnt eddig, mintha azt mondanám, hogy nem számít az, hogy mit csinálunk. Ó, de nagyon is számít. Csak a helyén kell tudnunk kezelni. A sorrendiséget érdemes megtartani. Nem attól leszek hívő ember, hogyha ezt vagy azt vagy azt a dolgot csinálom, vagy éppen nem csinálom, hanem attól leszek hívő ember, hogyha Krisztus megszólít oda bent. De ettől még az én életemnek gyümölcstermőnek kell lennie, hogy Jézus példáját visszahozzam, jó fa, jó gyümölcsöt terem. Az életemen látszódnia kell annak, hogyha hívő vagyok, de tudnom kell, hogy nem ezek a tettek tesznek engem hívőkké. És már csak azért is nagyon fontos, hogy a tetteim is tükrözzék a bensőmet, azon túl, hogyha nem így van, akkor az képmutatás, ami nem túl jó dolog, de ezen túlmenően, még miért fontos? Pontosan azért, amit az igehirdetés elején említettem, a gyermekszülő viszonyról, hogy bizony az iskolában, az óvodában, vagy itt-ott-ott, a gyerek alapján ítélik meg a szülőt is, és hát ez így van a mennyei szülővel is, az atyával is. A mi tetteink, a mi életünk, a mi gyümölcseink, hogyha úgy tetszik, ez alapján ítélik meg az Istent a világban. Ami nyilvánvalóan nem túl jó, mert hogy hát mi sosem tudjuk ezt úgy tenni, ahogyan az Isten szeretné, hogy ezt tegyük, de hát ez van. Ahogyan én cselekszem, ahogyan én beszélek, ahogyan én viszonyulok a másik emberhez, ha hívőnek mondom magamat, akkor a másik ember ebből fog következtetni arra, hogy milyen az Isten. Hát ebből nagyon sok félreértés van, azt hiszem, de az Isten adjon erőt ehhez is a Szentlélek által, ahogyan a mai igényben olvastuk a lélek által, a Szentlélek által, hogy minél inkább be tudjuk mutatni azt a nagyon szerető Istent, és azt a fantasztikus kegyelmet, és azt a kapcsolódási lehetőséget, ami az Istenben lehetséges, ami számunkra, azt a vigasztalást, azt az irgalmat, és azt a kegyelmet, amellyel az Isten felénk fordul, és amellyel keres bennünket, hogy együtt lehessünk, és hogy adhassa nekünk az ajándékait, és azok közül is a legnagyobbat, ami nem más, mint az örök élet. Legyen ez így, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, és hogy Szent Fiad által te megmutattad a te hatalmas szeretetedet. Attól, hogy mi is úgy tudjuk őt fogadni az életünkbe, ahogyan a virág vasárnapi tömeg, de ez az éjjelzés és ez a fogadó készség bennünk ne szűnjön meg, hanem maradjon ez mindig így. Erre segíts bennünket. Amen.